Szeretettel üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok, 8-at már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, Megyeri Jonatán vagyok. Szeretettel üdvözlök mindenkit, várom, hogy bekapcsolódjatok a vasárnap esti tanulásba. Egy érdekes kérdéssel fogunk kezdeni, azután egy kicsit tovább nézzük az atyák pölcs tanításait, a Misna Avot traktátusának 5. fejezetet. Itt van Szilágyi Tomi, szeretettel üdvözöllek. Szinte elsőként Marián Zsolti barátom, Kósa Laci barátom, Dávid, szeretettel üdvözöllek benneteket mindenkinek. Jó estét kívánok, Ró Judit, szia, jó, hogy itt vagytok. Pár másodperc múlva kezdünk, hogy megszoktam várni, míg 30-a vagyunk, itt van Tejfel Kati is, megszoktam várni, míg 30-a vagyunk, hogy belekezdjünk a témába, ténylegesen. És ez most már meg is van, úgyhogy először nézzük a kérdést. Érkezett egy kérdés. A kérdés a következő, mert nem egyszerű. Itt van Molnár Dani, szeretettel üdvözöllek. Következő kérdés érkezett. Mit értünk az alatt, hogy hinni Istenben? Hinni a létezésében? Vagy Istenben hinni azt jelenti, hogy hiszek abban, hogy betartja az ígéretét? Ha nincs egy szofisztikált istenképem, csak annyit hiszek, hogy létezik valami anyagon, időn és téren kívül, aki kapcsolatba lépett az emberiséggel és megtartom a parancsolatait, akkor mondhatom-e, hogy én hiszek Istenben? Mózes 5. könyve azt írja, szeresd az örökkévalót, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és minden erődből. Istenben hinni és szeretni, tehát két dolog. Ez a kérdés. Jó estét kívánok mindenkinek, most kapcsolódtak be. Ugye a kedves tanulótársunk a dolgok alapjait, és nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert szerintem ezek nagyon fontos dolgok. Az emberek nagyon sokan kiszokták jelenteni, hogy én hiszek Istenben, és igazából, amikor azt nagyon sokan, akik azt mondják, hogy hisznek Istenben, annak az úgymond hitnek igazából nincsen semmi relevanciája a mindennapi életünkre. Zila István, üdvözlöm ebben a forróságban téged is. Fridládáról is beszéljek. Jó, beszélek mindjárt a Fridládáról is. Tudod mit? Nem most beszélek a Fridládáról, hanem holnap, és akkor mit szólnál ahhoz, hogyha holnap erre egy kicsit fel is készülnék, most föl is írom magamnak, és akkor erről fogok beszélni egy kicsit holnap. Oké, na, tehát Isten hit. Akkor először is ugye a kedves tanulótársunk három dolgot is megemlített. Az egyik, vagy legalábbis három külön kategóriára bontható a kérdés. Az egyik az, hogy mit nevezünk Isten hitnek, a másikat mit nevezünk Isten tudatnak, a harmadikat pedig mit nevezünk Isten szeretetnek. Mert a három nem ugyanaz. És érdekes módon a Tóra 613 parancsolatai közül Isten szeretete az egyértelműen egy parancsolat, Isten tudata is egyértelműen egy parancsolat. Mit jelent az, hogy Isten tudat? Az azt jelenti, hogy az embernek kötelessége megismerni a lehetőségeihez képest, mármint a lehetőséget azt értem, hogy a fizikai világ, az emberi felfogó képesség az erősen limitált, hogy mi téren és időn belül tudunk csak gondolkodni. Tehát az emberi felfogó képességünkkel kötelesek vagyunk megismerni Isten útjait, vagy Isten műveit, azt a logikát, ami szerint Isten a világot működteti. Ez egyben jelenti a természet megismerését, és jelenti annak megismerését, hogy milyen viselkedésrendszert, vagy milyen viselkedési normákat kéne az embernek követnie. De ez az Isten tudat, ez egyértelműen egy tórai előírás. Az Isten hittel kapcsolatban azonban, vita van a rabbi között, hogy ez a Tóra előírása vajon. A Maimonides szerint, a Rambam szerint nem az. A Rambam szerint Istenben hinni az nem tórai, az a Tóra nem írja elő, hogy hinnie kell az embernek Istenben, ugyanis a hit az alapja annak az egész életmódnak, amit a Tóra felállít a parancsolatok követésére. Oké, akkor nézzük meg, mi is tehát az Isten hit. Azt szokták mondani nagyon gyakran azt szokták mondani, hogy a hit az azt jelenti, hogy ahol véget ér a tudás, ott kezdődik el a hit. De ez nagyon felületes megközelítés. Egyszer megkérdezték a Lubavitchi Rebét, a mesteremet megkérdezték egyszer a Lubavitchi Rebét, hogy hisze a marslakók létezésében, a földön kívüli életben. És akkor a Lubavitchi Rebbe azt válaszolta, hogy ez a földön kívül életben az nem hit kérdése. Ez nem hit kérdése. Vagy van, vagy nincs. És csak azért, mert én nem tudok róla, az nem azt jelenti, hogy nincsen, és csak azért, mert lusta vagyok, és még az ember nem ismerte meg az univerzumot számos okból, az még nem azt jelenti, hogy az nem azt jelenti, hogy erre hitre van szükség. A hit ugyanis az nem azt jelenti, hogy az a dolog, amit nem tudunk megmagyarázni, abban ott szükségeltetik a hit. Ez nem így van. Ez nem így van. Isten létezését logikus következtetésekkel be lehet bizonyítani, mint ahogy kis túlzással mondom, bebizonyította Albert Einsteintől Stephen Hawkingig mindenki, csak nem mindenki ismerte föl, vagy nem mindenki nevezte Istennek, amit felismert. A felismerés lényege pedig az, hogy mindennek a világon van egy kezdete. Ugye erről is már korábban beszéltünk. Mindennek a világon van egy kezdete. A földünknek is, ahol élünk, és az univerzumnak is, amelyben lakunk, van egy kezdete. Most, hogyha valaminek van egy kezdete, akkor kell legyen valami, ami a kezdet előtt áll, ami elindítja azt a bizonyos kezdetet. Akármi is legyen az, és akármikor is legyen az. Ezt a valamit hívjuk Istennek. Isten létezése nem attól függ, hogy mi hiszünk-e benne, vagy sem. És nem azért kell hinni Istenben, mert nem tudjuk megmagyarázni. A Isten hit az azt jelenti, hogy valamilyen kötődésem, valamilyen kapcsolatom van Istennel. Ezt jelenti a hit. Ezért tehát, akik rávágják azt, hogy én hiszek Istenben, és ez a hit, ez az életük cselekedeteiben semmilyen módon nem tükröződik, mert immorális életet élnek, mert ha úgy tetszik, Istennek nem tetsző életet élnek, vagy mondhatnék, fogalmazhatnék durvában is, és azt mondanám, hogy istentelen életet élnek, akkor ez akkor az Isten, akkor az ő hitük az miben tükröződik? A hitnek csak akkor van értelme. A hitnek csak akkor van értelme, sőt, másként fogalmazok. A hit csak akkor értelmezhető, hogyha van valamilyen relevanciája az én mindennapjaimban, az én életemre. Talán ezért lehet, hogy a zsidóság, a judaizmus, az alapvetően nem egy hit alapú vallás, hanem egy praktikus, egy cselekvés alapú vallás. A Tórában nem fog, ugye az előbb azt mondtam, hogy a rabbik nem tudnak rájönni arra, vagy a rabbik között vita van abban, hogy a Tóra egyáltalán előírja az Isten hitet az egyik parancsolatként. És mondom, a Maimonides azt mondja, hogy nem. Mert a hit az alapvetően szükségeltetik. Az embernek tudnia kell, hogy van egy Isten. A tudnia kell, hogy van Isten, hogy megismerni, hogy van egy Isten, az tórai előírás. De hinni Istenben? A Tórában nem fogsz ilyet olvasni, a Tórában azt fogod olvasni, hogy ne gyújtsál tüzet szombaton, azt fogod olvasni a Tórában, hogy ne lopj, azt fogod olvasni a Tórában, hogy ne hazudj, azt fogod olvasni a Tórában, hogy adakozz, azt fogod olvasni a Tórában, hogy tartsd meg a zsidó ünnepeket, azt fogod olvasni a Tórában, hogy ne egyél tisztátalan állatokat, ilyeneket fogsz olvasni a Tórában. Nem pedig azt fogod olvasni, hogy hittel, ha csak hiszel Istenben, az bőven elég. És ennek az az oka, hogy a hit az nem lehet más, mint a te kapcsolatod Istennel. Julius azt írja, jó cselekedetek a legfontosabb. Ez igaz, de ennél tovább megyek. Az a kérdés, hogy neked van-e kapcsolatod Istennel. Mert hogyha azt mondod, hogy megkérdezik tőled, hogy hiszel Istenben, és azt rávágod, hogy igen. Tényleg? És befizeted az adódat rendesen? És morális életet élsz? És figyelsz arra, hogy mi jön ki a szádon, és figyelsz arra, hogy mi megy be a szádon? És igyekezel a fele barátaiddal tisztességesen viselkedni? Igyekezel egy Istennel tisztességesen viselkedni? Akkor tehát, ha valaki azt mondja, hogy én hiszek Istenben, ez az élete és életének semmilyen mozzanatában nem tükröződik, akkor ez csak angolul azt szokták mondani, paying lip service. Ez csak duma. Ez üres fecsegés, ez üres locsogás. Semmi értelme nincsen. Az Isten hit tehát nem más, mint a parancsolatok, amelyek a Bibliában le vannak írva. Az az Istené. A kapcsolatod Istennel. Sokszor szoktam a házasságot példaként említeni, és az ötlet nem tőlem származik, hanem Salamon királytól, aki az Énekek Éneke című műben, című az Énekek Éneke könyvben, a Biblia szent könyvében, ugye egy szerelemhez hasonlítja Isten és az ember kapcsolatát. Most milyen házasság az, ugye ezt szoktam mondani sokszor, milyen házasság az, ahol az egyik fél, amikor megkérdezik, hogy szereted a feleségedet, akkor megkérdezik, hogy szereted a feleségedet, és akkor azt válaszolod rá, hogy igen. Na, és ez azt jelenti, hogy lesed minden kívánságát? Ami fontos számára, az neked is fontos. Mert ha nem, akkor az nem szeretet. Az nem lehet szeretet. Tehát van, még egyszer, van az Isten hit. Az Isten hit az az a kapcsolat, amit Istennel kialakítunk. Az Isten tudat pedig az a teremtő útjainak megismerése. Nem attól lesz Isten, vagy nem lesz Isten, hogy te tudod, mint ahogy te hiszel benne, vagy sem. Csak úgy, mint marslakók sem akkor lesznek, ha hiszel benne, vagy sem. Szerinted vannak marslakók? Na, szerintem igen. És mire alapozod? Na. Szerinted van Isten? Na, szerintem igen. És mire alapozod? Na. Ha azt mondod, hogy szerinted van-e Isten? És te azt mondod, hogy igen, szerintem van. És ezt mire alapozod? Arra alapozom, hogy körbenézek a világban, és látom, hogy mindennek van egy kezdete, és hogyha mindennek van egy kezdete, akkor a világnak is van egy kezdete, az univerzumnak is van egy kezdete, az univerzumoknak is, és a galaxisoknak is van egy kezdete. És azt a kezdetet valaki el kellett indítsa, akinek viszont nincsen kezdete. Erre alapozom az Isten hitemet, és arra alapozom az Isten hitemet, hogy a földi létemnek kell legyen célja. Az nem lehet, az kizárt, hogy az én földi létemnek pusztán az a célja, hogy jól érzem magam, jókat egyek, jókat igyak, jókat szexeljek, és egyébként szép autót vezessek, és ilyesmi. Ha erre alapozod Isten hitetet, akkor hiszel Istenben. Akkor nem hiszel Istenben, akkor tudod, hogy van Isten. Akkor tudod, hogy van Isten. Azt írja Dávid, a marslakokat és Peciel a Drake egyenletre alapozom, de ez most mellékes. Nem tudom, mi az a Drake egyenlet. De a hit, hiszel a feleségedben? Hiszel a férjedben? A hit nem jelent más, mint kapcsolatot. Kapcsolatot jelent. Meggyőződést. Meggyőződést. Csak úgy, mint ahogy hiszel a feleségedben, hiszel a házasságotokban, vagy a férjedben, hiszel a házasságotokban, úgy hiszel Istenben is. Az a kérdés, hogy van-e Istennek relevanciája a te életedben, vagy sem. Ha nincs relevanciája Istennek az életedben, akkor nem hiszel Istenben. És ha azt mondod, hogy hiszel, az csak üres fecsegés, vagy locsogás. Na bocsánat, nem akarok senkit megsérteni. Nagyon könnyű kijelenteni, hogy hiszek Istenben. De vajon a szerint élsz, hogy hiszel Istenben? Úgy is élsz. Van egy kedvenc kanadai filozófus, egy pszichiáter professzor, akit nagyon szeretek, előadásait gyakran hallgatom, és őt, amikor megkérdezték, hogy van-e Isten, szerinte van-e Isten, akkor ő azt mondta, hogy azt nem tudom, de én igyekszem úgy viselkedni, mintha lenne. És nekem nagyon tetszett ez a mondás. Mert ugye ezt is korábban mondtam már, talán unalomig ismétlem, hogy a héberul az a hitet úgy mondják, hogy emuna. Emuna. Alef mem nun hei. Emuna. Ugye ebből a szóból származik az amen szó. Alef mem nun. Amen. Az emuna egyébként ugyanennek a szónak van egy szinonimája. Imun. Imun az azt jelenti művészet. Ugye ezt is már sokszor említettem, ezt a példát. A hit olyan, mint a művészet. Semmi nem válik attól művészette, hogy kijelentem, hogy ez művészet. Ott van előttem egy fehér vászon, és azt mondom, hogy itt van egy festmény, ez egy gyönyörű művészet, ez egy gyönyörű műtárgy. Mindenki kiröhög rá engem. Itt van ez a fehér vászon, ez egy gyönyörű műtárgy. Na ugyanilyen, amikor kijelentett, hogy én hiszek Istenben. Olyan, mint kijelenteni, itt van ez a vászon, ez egy műtárgy. Nem valószínű, hogy ettől még műtárgy lesz, mint ahogy a hit sem valószínű, hogy hit lesz, hogyha csak kijelented, hogy hiszel Istenben, és ennek a te életedre vonatkozólag semmilyen relevanciája nincsen. Talán ezért nem foglalkozik a Tóra hittel. Talán ezért foglalkozik a Tóra csak és kizárólag a parancsolatokkal. A kapcsolattal, amit kiépíthetsz Istennel. Az életvitellel, amin keresztül kialakíthatsz kapcsolatot Istennel. Ez a jó megfogalmazás. Az a kérdés, hogy hogyan tudsz kialakítani kapcsolatot Istennel. A válasz nagyon egyszerű. Úgy kell kialakítani kapcsolatot Istennel, mint ahogy kialakítasz bárki mással. Hogy alakítasz kapcsolatot egy emberrel? Hogy alakítasz kapcsolatot a barátoddal? Hogy komolyan veszed azt, ami számára fontos. Hogy alakítasz kapcsolatot a feleségeddel vagy a férjeddel? Hogy komolyan veszed, ami számára fontos. Így tudsz kialakítani kapcsolatot Istennel. Komolyan veszed, ami számára fontos. És aztán reménykedhetsz abban, hogy ő is komolyan veszi, ami számodra fontos. Az a kérdés, hogy milyen relevanciája van ennek az életünkhöz. Ez a nagy kérdés. Milyen módon viszonyul, van-e bármilyen hatása ennek a kifejezésnek, hogy hiszek Istenben, van ennek bármilyen hatása az életemre? Vajon mérlegeleme a döntéseim előtt, miközben A és B között döntök, vajon mérlegeleme azt, hogy melyik az a döntés, amely Isten tetszésére lenne? Ez a kérdés. Mert hogyha ha nem mérlegelem, ha nem veszem számításba Istent a döntéseimnél, akkor nincs kapcsolatom Istennel, akkor hitem sincsen Istennel. Ha nem veszem számításba a férjemet vagy a feleségemet a döntéseimnél, akkor nincs kapcsolatom a férjemmel vagy a feleségemmel sem. Akkor párhuzamos valóságban élünk. Akkor párhuzamos valóságban élünk. Azt írja Ritter Doron barátom, hogy a tettek mérlegelés, a tettek a fontosak. Ezért mondom még egyszer, a Tóra ezért ír tetteket. Ezért vannak benne parancsolatok. Mit csináljál, és mit ne csináljál. Mit egyél, mit igyál, hogyan beszél, hogyan járjál, hogyan gondolkodj, cselekedetek. Ezek fontosak, ezek számítanak, mert ezek által lesz kapcsolatod Istennel. Isten egy olyan házastárs, idézőjelbe téve, Isten egy olyan házastárs, aki nagyon egyértelműen lefekteti a lapokat az asztalra, már a kapcsolatod legelején, a kapcsolatunk legelején. Meg akarod tudni, hogyan tudsz kapcsolatot kiépíteni Istennel? Ott van leírva a könyvben, ott van Mózes 5 könyve, olvasd el, abba bele van írva, hogy hogyan kell kapcsolatot kialakítani Istennel. Ez egyébként egy rendkívül kényelmes dolog amúgy. Rendkívül kényelmes dolog, olyan, mintha egy házasság előtt a férj, meg a felesége, vagy a vőlegény, meg a mennyasszony leülnének, és mindenki kitenni a kártyáit az asztalra. Nekem ez fontos, nekem ez fontos, nekem ez fontos, én ezt ne csináld, azt ne csináld, amazt ne csináld, és akkor nincs vita. Milyen jó dolog lenne, ha egy eljegyzéskor, vagy egy esküvő előtt a felek leírnák azt, hogy mi az, ami fontos számukra, mi az, amit a másiktól elvárnak, és mi az, ami nem esne jól a másiktól. Hogy ez történt a Szinájhegyi kinyilatkoztatásnál, amikor Isten megjelent az egész zsidó népnek, ami ugye tulajdonképpen ugye a Talmud szerint, ugye a Midrás és Talmudok Talmud szerint, ez egy házasság volt, egy esküvő. És az esküvőkor a vőlegény, Isten, zsidó nép volt a mennyasszony, Isten volt a vőlegény, és az Isten kijelentette a házasságkor, hogy mit, akkor megkinyilatkoztatta Isten magát. Ugye elhangzott a tíz mondás, és elhangoztak a parancsolatok, a Tóra parancsolata, Isten lefektette a játékszabályokat már a házasság a kapcsolat elején. Ezt várom el, azt várom el, így legyen, úgy legyen, amúgy legyen. Csak hát az esküvő 3332 éve volt, azóta sok víz lefolyt a Jordánon, sok víz lefolyt a Dunán is, ugye? És minden házasságban keresztül mentünk bizonyos dolgokon, mindannyian, és hát a kapcsolatunk kiállta az idő próbáját ugyan, de közel sem volt zökkenőmentes. De hát ilyen egy házasság. Semmi házasság nem zökkenőmentes. Minden házasságban vannak hullámhegyek, hullámvölgyek. Valamikor az egyik fél nem annyira elégedett, valamikor a másik fél nem annyira elégedett. De a lényeg az, hogy kitartunk egymás mellett, és a lényeg az, hogy jóban és rosszban együtt vagyunk. Ugye Isten házassága a zsidó néppel erről szól. Arról az elkötelezettségről, arról a, arról a, mi a megfelelő szó, arról az elhivatottságról, amelyet mindannyian kinyilvánítottunk ott a Szinály hegyen, vagy a Szinály hegy lábánál. És ezért lehet, és ezért persze lehet, ezért én azt gondolom, és nem csak én gondolom azt, hanem a házszerint gondolkodók, hogy nem baj, az nem probléma, hogyha az ember néha számon kér Istent, hogy mi is történik. Ez teljesen rendben van. Egy házasságban rendben van, hogy az egyik fél ráripakodik a másikra alkalomattán. Isten is gyakran ránk ripakodik. Isten is gyakran ránk ripakodik. És mi is, nekünk se kell visszafognunk magunkat, hogy ráripakodjunk, hogyha esetleg valami olyat tapasztalunk, amiről azt gondoljuk, hogy ez nem volt benne a pakliban. Azt írja Dávid nekem, ahogy olvasom a Tórát, nem házasság, én kamasz gyerek nevelésre szokott eszembe jutni. Van benne valami, Dávid. Tudjuk be annak, hogy a zsidó nép és Isten közötti, hogy is mondjam, űr, mármint hierarchiát tekintve, az feltétlenül ahhoz hasonlítanám, mint egy felnőtt ember és egy kamasz gyerek kapcsolata. Igen. De szerelmesek vagyunk egymásba, ez kétségtelen. Szerelmesek vagyunk egymásba. Szerelmesek vagyunk egymásba, és nem tudunk egymás nélkül élni. Nem tudunk egymás nélkül lenni. Isten se tud lenni a zsidók nélkül. Ez egészen egyértelmű. Ez egészen egyértelmű. Ha tudna nélküle élni, akkor nem. Ha tudna nélküle lenni, akkor nem teremtette volna a világon. Minek okozott ennyi problémát, hogyha semmi személyesen szüksége nincsen. Minden bizonnyal nagy szüksége van rá. Okay. Hol tartottunk? Ja igen, ugye arról beszéltünk, hogy vannak különböző büntetések, vagy különböző csapások, amelyek a világra jönnek, és ezek az emberiség különböző tetteiért jönnek. Nézzük a második felét az 5. fejezet 8. misnájának. Pesti is pusztít a világon olyan vétkek büntetéséért, amelyek részletezve vannak a Tórában, és végrehajtás nem földi bíróság rendeli el, a 7. smitájév gyümölcseinek tiltott élvezete miatt ugyancsak. Ugye erről beszéltünk múlt alkalommal, és elmondtam, hogy milyen halálos ítéletek voltak, és mondtam, hogy van egy 5. halálos, vagy volt egy halálos, 5. halálos ítéletfajta, ezt úgy hívják, hogy karet, és a karet az azt jelenti, hogy ég általi halál. Az ég, Isten gondoskodik arról, hogy a vétkes megkapja a büntetését, és ez tűnik a legdurvábbnak egyébként minden halál közül. Mert a bíróság által, a földi bíróság által végrehajtott halálbüntetések, azok mit csinálnak? Mindösszesen annyit csinálnak, hogy megszüntetik a földi életedet. Na de hát a földi életed az hát hoptiridó. Ugye mi történik? Mert ugye erről is beszéltünk. Mi történik a halál után? Miután az ember meghal. Az történik, hogy a lelke kimegy a testéből, a teste visszamegy oda, honnan volt. A teste szétrohad, és szétmálik, és ugyanolyan anyagokká válik, mint egy idő után, mint amilyen volt. Szén, magnézium, kálium, kalcium, és így tovább. A lelke pedig visszamegy onnan, ahonnan jött. A lelkek országából. Másként fogalmazva, a lelkek dimenziójából. És a lelkek dimenziójában ott ugyanonnan ment vissza, onnan jött. Tehát nem ez a legnagyobb tragédia, ami történhet. Az isteni számonkérés, az isteni büntetés, Isten általi büntetés, az egy komolyabb, mert az a lelket is érinti, nem csak a testet. Kard, azaz háború pusztít a világon a jogtiprás és a jogferdítés miatt, valamint a Tóra törvényellenes értelmezése miatt. Akkor először nézzük az első részét. Azt mondja, kard pusztít a világon a jogtiprás és a jogferdítés miatt. Ugye ez egyértelmű következménye annak, hogyha jogtiprás van, és egyértelmű következménye annak, hogyha nincsen egy becsületes, igazságos társadalom, akkor abból előbb-utóbb háború lesz. Akkor az előbb-utóbb a tömegek követelni fogják maguknak az igazságot. Ez történt a világtörténelemben minden egyes alkalommal. Amikor egy diktatúra, amikor egy elnyomás már elviselhetetlen lett, vagy elviselhetetlenné vált. Akkor elviselhetetlenné vált egy diktatúra, akkor idő után az emberek megmozdultak. Megmozdultak, aztán jó, lenyugtatták őket, jó, leverték a forradalmat, és minden ment vissza úgy, ahogy volt. De nem csoda, hogy elégedetlenség van egy olyan társadalomban, ahol az emberek jogai el vannak tiporva. értelemszerű. Valamint a Tóra törvényellenes értelmezése miatt. Erről hagyj mondjak egy gondolatot. A gondolat, amit szeretnék mondani, az az, hogy a Tórát számos módon lehet értelmezni. Ugye azt mondja a Talmud, Sivim Panim la Tora, a Tórának 70 arca van. A Tórának 70 arca van, azaz 70 különböző, erről is beszéltem korábban, 70 különböző irányból lehet megközelíteni ugyanazt a dolgot, és mindegyik, a 70-et nem kell szó szerint venni feltétlenül, ez lehet, ez számtalan. Azzal azt akarja mondani a Talmud, hogy Sivim Panim la Tora, hogy a Tórának 70 arca van, azzal a Talmud azt akarja mondani, hogy számtalan, sok. És mindegyik igaz. Mindegyik csak azért, mert az egyik más, csak azért, mert valaki másként látja ugyanazt a dolgot. Csak azért, mert másként látja valaki ugyanazt a dolgot, az nem azt jelenti, hogy nincs igaza. Ugye, mint volt az a régi vicc, amikor két ember oda megy a rabbihoz, és akkor azt mondja az egyik, hogy elmondja az ügyet, és akkor azt mondja, hogy igazad van. A másik is elmondja az ő verzióját a rabbi, neki is azt mondja, igazad van. És akkor odajön a rabbinak a segédje, és mondja, hogy de hát rabbi úr, hát azt mondtad, hogy ennek is igaza van, meg annak is igaza van, a kettő ellentéteset mond, akkor neked akkor nem lehet mind a kettőnek igaza, mire a rabbi azt mondja a Sámeszának, hogy akkor neked is igazad van. Azt kérdezi Robi, miért pont 3332 éve nyilatkozott meg Isten a Szinájhegyen? Ekkor volt a színhegyi kínálkoztatás. Teremtés utáni 2448-ban. Most írunk 5780-at. Ennyi idő kellett ahhoz, 2448 év kellett ahhoz, hogy a világ megérjen arra, hogy Isten megnyilatkozzon. Ennyi idő kellett ahhoz. A gyerekkorból felnőtté vált az emberiség. Azzal, hogy Isten... megnyilatkozott. Sebestyén Csilla kérdezi, hogy 70 nemzet van-e. Igen, a rabbinikus hagyomány szerint 70 nemzet van, hogy ez Noénak a 70. Noénak van 70 unokája, elolvassátok Mózes első könyvét, és megszámoljátok, akkor 70 darab unokát sorol föl Noénak a Tóra, és a rabbinikus hagyomány szerint 70 alap, ilyen ős nemzet van a világon, és az a 70 ős nemzet, ez Noénak a 70 leszármazottja. Most a Csilla azt gondolom arra akarsz kiukadni, hogy 70 Sivim Panim la Tora, hogy a Tórának is 70 értelmezése van, és 70 nép van. A 70-es szám az egy gyakran előforduló szám a zsidó teológiában, vagy a zsidó gondolatvilágban. Szóval, ugye azt a példát szoktam erre mondani, a Tóra 70 arca, vagy a 70 fajta értelmezésre azt a példát szoktam mondani, hogyha leteszel az asztalra egy ásványvizes üveget, és körbeteszed azt fotókamerákkal, fényképezőgépekkel, és mindegyik lefényképezi azt az ásványvizes üveget, semmelyik nem pontosan, következhet több száz, vagy akár több ezer fényképezőgépet egymás köré, vagy egymás mellé, egy kör alakban, és lefotózzák ugyanazt a tárgyat, mindegyik más-más dolgot fog látni, és egyik dolog sem lesz pontosan ugyanolyan, mint amit a másik látott, és mindegyiknek igaza van. Mindegyik fénykép igazat fog mutatni. Most, hogyha te csak az egyik fényképet ismered, és megkérdezik tőled, hogy milyen az ásványvizes üveg, akkor te el fogod mondani, hogy milyen az ásványvizes üveg, az szerint az alapján, a fénykép alapján, amit te láttál. És meg vagy győződve róla, és akár az életedet is adnád azért, hogy nyomatékosítsad azt, hogy már pedig neked igazad van, az ásványvizes üveg az olyan, amilyen te fényképen láttál. Amit a te fényképeden láttál. De nem csak az egyetlen fénykép van, hanem számos nézőpont létezik, és mindegyik nézőpont igaz. Mindegyik nézőpont pontosan egyformán igaz, és emelyik nézőpont sem egyforma. Az én percepcióm, hogy én látom a valóságot, az nem ugyanaz, mint amilyennek te látod a valóságot. És mind a kettőnk percepciója ugyanaz lehet. Vagy mind a kettőnk percepciója helyes. Csak én másként látom a valóságot, és te is másként látod a valóságot. Ugyanis az a misna viszont azt mondja, hogy akkor jöhet háború a világon, hogyha a Tórát nem a hagyomány keretrendszerén belül értelmezik. Azaz, bármilyen legyen is a nézőpontod, ezt a zsidó hagyomány keretrendszerén belül kell tartani. Amennyiben a keretrendszerén belül van tartva, úgy mindegyik igaz. Eilu ve eilu divre elokim haim, ahogy mondja a Talmud, ez is, meg ez is az élő Isten szava. Mindenkinek lehet igaza, ha és amennyiben ez a hagyomány keretrendszerén belül van. Mit jelent az, hogy a hagyomány keretrendszerén belül van? Ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyeket csűrhetsz, csavarhatsz, ahogy akarod, de akkor sem fog megváltozni. Például, hogyha azt mondja a Tóra mondjuk, hogy nem szabad szombaton tüzet gyújtani, és te különböző okoskodás, vagy különböző érvrendszerrel, akár szövegre alapított, vagy alapuló érvrendszerrel bebizonyítod, hogy mégis szabad tüzet gyújtani szombaton, az biztos, hogy ez a hagyomány keretrendszerén kívüli értelmezés. És ez biztos, hogy nem helyes. Ez nem egyike a 70, vagy akárhány értelmezésnek. Ács Laci azt írja, 70-es fordítás. Valóban van a Targum HaShivim, de az nem a Bibliának az értelmezése, az egy történet, ami egyébként nem nagyon régen ünnepeltük az évfordulóját, ugye Támuszó 17-én, amikor is második Ptolemaiosz egyiptomi király, vagy egyiptomi fáraó 70 rabbit rendelt Alexandriába, és különböző szobákba ültette be őket, hogy görögre fordítsák a Bibliát. Ez így született az első Biblia fordítás görög nyelvre. Úgy hívják, hogy Septuagint, vagy Septuaginta, ami szintén 70-et jelent. Héberül úgy hívják, hogy Targum HaShivim. Ugye is ott történt egy csoda, vagy pontosabban több csoda is történt, az egyik csoda az, két csoda is történt, az egyik, hogy a 70 ember 70 különböző szobában ült, és mindegyik szó szerint ugyanúgy fordította le a szöveget görögre, ami nyilvánvalóan képtelenség. Lenne csoda nélkül. Lehetetlen. Igen, és ez is, amit Laci mondott, ez is 70-es szám. Szóval számos helyen találunk, a 70-es szám számos helyen tűnik fel. A zsidó vallásokban, a zsidó irodalomban. Drága barátaim, holnap este innen fogjuk folytatni. Elnézést kérek, egy kicsit fáradt vagyok. Holnap este 8 órakor sok szeretettel várlak benneteket, és akkor tovább fogjuk nézni a misnát, és hogyha Isten segít, akkor még a következő misnára is el fogunk jutni. És a beszélgetés elején pedig szólok majd néhány szót a Frigyládáról, ahogy ezt egyik kedves tanulótársunk kérte. Sziasztok, további jó estét mindenkinek!